Csorovottól északkeletre egy faluban le lehet térni egy északi irányba vezető folyómederbe, amit a helyiek is használnak közlekedésre alkalomattán. Így el lehet jutni Gramsba, ahonnan ismét van út. A medret hamar megtaláltuk, és igazi kalandra leltünk ismét. Körülbelül 200 méter szélesen terül el a meder a hegyek között. Ebben a nyári időszakban a folyó ezen a sávon keres utat magának, hol a jobb, hol a bal oldalon csörgedezik, hol épp középen. Eleinte megpróbáltam keréknyomokat követni, de hamar rájöttem, hogy semmi értelme, az előttem járó is spontán útvonalon haladt. A meder alja hol sűrűn kavicsos, nagy kerekkövekről van szó, ami roppant bizonytalanná teszi a haladást utassal, hol mélyen poros vagy finom homokos, itt tuti az esés, hol mélyen saras, épp milyen szerencséje van az embernek. A legmélyebb gázló, amibe belementem, max. 1 méteres volt, de igen sűrűn kellett átkelni a szeszélyesen folydogáló, erős sodrású vizen. Gabinak ismét gyakran le kellett szállnia mögülem, a mélyebb szakaszokon való átkelések miatt. Ha siet az ember, akkor ne menjen erre, itt nem lehet haladási tempóval kalkulálni. Mi nem siettünk. A talajtorna közben megint kezdett ránk esteledni, már fontolgattam a letáborozást. Egyszer a semmi közepén egy magányos öreggel találkoztunk. Elképzelni sem tudom, hová tartott gyalog, persze a helyiek nem villamos megállóban számolják a távolságot. A mederbe való letéréskor láttam egy ifát is szalmával megrakottan, de a későbbi útviszonyokat látva kizárt, hogy végig tudna menni, valahonnan közelről jöhetett. 10 kilométer után már nyom sem igen volt, erre csak a nagyon elszántak jó terepjáróval juthatnak el, és nagyon lassan. 17 kilométer tettünk meg cirka 8 óra alatt. A pihenőidők azok voltak, amikor törtem a fejem, merre tovább, vagy épp felkászálódtam egy esésből. Nagyon élveztem, ide biztosan visszatérek, utas nélkül. Nehezebb gépeknek nem ajánlom, főleg felpakolva és rutin nélkül. De offroadosoknak kitűnő erőpróba és szórakozás. Ismét ránk sötétedett, de éppen kiértünk a mederből, az aznapi célunk Elbasan volt, ahol másnap találkozót beszéltünk meg Tonyval telefonon. Megálltunk útbaigazítást kérni, amikor odajött egy kissé részeg albán srác, és mondta, hogy ő és a barátja épp oda tart, elvezetnek bennünket. Beleegyeztem, de elég hamar megbántam a dolgot. Előttünk haladva 5 percenként megálltak az autóval, megkérdezték, hogy minden rendben van-e. Már kezdett felmenni az agyvizem, kalauzunk minden megállónál egyre részegebbnek tűnt, a kocsiban ugyanis folyamatosan ivott. Mérgesen elmagyaráztam neki, hogy ez nekem nem annyira jó, elég fáradt vagyok, Elbasanba menjünk, semmi cicó. Erre a kezembe nyomott egy üveg bort. Meglepődtem, de nem enyhültem, ezt látva kicsit gyorsabban haladtak tovább. Elbasannál nem a város felét értek le, hanem egy elkerülőre. Itt elfogyott a türelmem, és elindultam a másik, általam helyesnek vélt irányba a centrum felé. Mikor észrevették, megfordultak és szabályosan üldözni kezdtek, már kezdtem rosszra gondolni. Megálltam és újból elmagyaráztam nekik, hogy pont leszarom, milyen jó szállás ötletük van, én a belvárosba tartok, holnap meg a cimborámmal van találkozom. Tudtam, hogy csak nekünk akartak olcsóbb szállást mutatni, de a srác már nagyon értetlenre itta magát. Oké, mondta, akkor keres nekünk szállást a belvárosban, feltétel, hogy utána iszunk velük. Az előző napi tivornya és a napi offroad után nem pont ehhez volt hangulatom, de megígértem neki. Este 11 körül be is fordultunk egy nagy szálloda udvarára, kíváncsi voltam, mit intéz a fazon. A hátsó részhez mentünk, kiparancsolta az öreg recepcióst, megkérdezte, mennyi a szállás. Az öreg mondta, 50 euró. Én megmondtam, 20-at fizetünk. Ezt az albán srác lefordította a portásnak, aki nagyon nem akart kötélnek állni, de valami egyebet is mondhatott a vezetőnk, mert duzzogva mégis belement a dologba. Ezután a két albán segített felcuccolni a szobába, a részeg srác minden ablakot leellenőrzött, hogy jól be van-e zárva, közben folyton azt magyarázta, hogy ebben az országban sok a rossz ember és a rabló, meg a gangster. A tököm tele volt már vele, csak egy vacsorára és egy ágyra vágytam. Ekkor felajánlották, hogy elvisznek autóval enni. Belementünk. Fél órát száguldottunk Elbasanon keresztül észvesztő tempóban, a kocsiban üvöltött a zene, torzra hangosítva. Hát nem mondom, ez is élmény volt, a tegnapi virtuskodásom bűnhődéseként próbáltam viselni a dolgot. Megérkeztünk egy város határán kívüli étterembe, ami üres volt, talán épp zárni szerettek volna. Leültünk, rendeltünk, ettünk, ittunk. Mindkét srác ivott, a sofőr is. Bár ő vagy jobban bírta, vagy csak kevesebb volt benne, az ő nevére emlékszem, Elvisnek hívták. Ő csendesebb típus volt, mint a haverja, akivel egyébként biztos sokkal jobban megértettük volna egymást, ha egy hullámhosszon vagyunk. Azaz, vagy ő józanabb, vagy én részegebb vagyok. Elmesélte, hogy évekig élt Angliában, és sok mást is, de túl elgyötört voltam ahhoz, hogy érdekeljen. Végül nagy nehezen asztalt bontottunk, és visszavittek a szállodába. Másnap reggel egyeztettem Tonyval, találkoztunk, megmutatta az irodáját, és persze megerősítettük szövetségünket. Ittunk egy kávét, majd nekem adta a napszemüvegét, mivel a sajátom elhagyása után a Gabiét használtam, ami nem állt olyan jól, különös tekintettel arra, hogy a fél lencséjét ki is törtem. Most már a hazafelé vezető út következett, rövidesen elbúcsúztunk Albániától. Még a patak mederben leesett a rendszámom újra, már nem volt ingerem felcsavarozni, és kíváncsi is voltam, hazajutok-e rendszám nélkül Magyarországig. Elbasanból Tiranán keresztül haladtunk, amelyet meg kell nézni, de nem vágyik vissza az ember. Skodránál pedig letértünk a tengerpart felé, majd Montenegróban, Báron és Budván keresztül Kotorba igyekeztünk. Számomra nem túl érdekesek az ilyen tengerparti üdülővárosok, de Gabinak meg akartam mutatni. A Kotori öböl pedig szép, mese nincs. A szárazföld felőli részen kerültük meg az öblöt nem Tivat felé, és nem akadt az utunkba egyetlen kemping sem. Nem értettem a szitut, táblák nem jelezték, végül betértem egy tenger melletti strandra, ahol csak érdeklődni akartam. Végül az lett a beszélgetés vége, hogy megengedték, persze nem ingyen, hogy ott sátorozzunk közvetlenül a víz mellett. Nem messze a tiltó táblától. Jó kis hely volt, remek kilátással, csak reggel zavartak az álmatlan nyugdíjasok, akik az első fürdőzők voltak. Kotortól már nincs messze Dubrovnik, ami szerintem Horvátország egyik legszebb városa. Itt összefutottunk három német motorossal, egyikük Erik, erdélyi magyar származású, akik Albánián és Görögországon, Bulgárián, Románián keresztül tervezték utazásukat. Magyarország felé még fontolgattam, hogy elmegyünk Plitvicébe, de az idő már szorított, ott pedig egy rövid túra is egy napot elvett volna. Megcéloztam Mostárt, ami valahogy eddig mindig kimaradt az útvonalakból. Pedig gyönyörű, az oda vezető Neretva völgy is látványos, igazi öröm volt levezetésképpen a szelíd vidéken motorozni. Északra Jajcavárát is megnéztük, majd a horvát határ előtt 20 kilométerrel találkoztam egy nagyon szorgalmas és elhivatott rendőrrel, aki utánam fordult a sebességmérővel. Óriási élmény volt, lelassíthattam volna, amikor megláttam face to face, de egy kicsit még oda is húztam a gázt. Én tudtam, amit ő még nem. Nem volt rendszámom. Sokáig röhögcséltem ezután a sisak alatt, egészen a határig. Probléma semmi, a rendszámot sem hiányolták most sem. Perv szerint csak Harkányig utaztunk aznap, sok lett volna Budapestig tolni. A GPS rávitt persze az autópályára Eszék felé, de gondoltam keresek egy egérutat valahol. Nincs. Fizettem 2 eurót büntetésből, de persze ez megérte, arrafelé igazán nincs érdekes látnivaló. A magyar határhoz közelítve azonban már-már azt hittem, hogy a bosnyák rendőrség interpolos körözést adott ki ellenem. Vagy valami speckó rendőrvudu átkot mondott rám a bosnyák közeg, mert 2 motoros rendőrrel is találkoztam, pedig nem vágytam magyarázkodni, miért nincs fent a rendszámom. Ezen a szakaszon nem árt óvatosan motorozni. Minden bizonnyal sokan járnak erre, mert klassz kanyarok vannak, az úttest kiváló minőségű, bár én csak 1 sportmotorossal találkoztam, mondjuk az ment is ész nélkül. Aztán jött a magyar belépés. Itt már megállapíthattam, hogy Albániából haza lehet jönni rendszám nélkül motorral, és helyén való, ha a határőr azért szóvá teszi, hogy fel kéne rakni. De a túlbuzgó vámos csomagvizsgálata rosszul esett, még ha felületes is volt. Valószínűleg ő is érezte, hogy nem kellett volna. Sokáig dohogtam ezen, de hazaérkezni mindig jó, még akkor is, ha melbevágja az embert az itthoni kemping és üzemanyag árszínvonal, a gazdaságilag elmaradott helyeken töltött hetek után, ahol ezúttal sem raboltak ki, nem ettek meg vademberek, akik benzint isznak és tüzet pisálnak.